A mai adást a Pampers támogatja.
Sziasztok!
Ez itt a Mesélj Anyukám,
az Éva magazin minden hétfőn új adása jelentkező podcast műsora,
amelyben anyák mesélnek, de nem csak anyáknak, és nem csak anyákat érintő témákról.
Én Zubor Rozi vagyok.
Én Andrész Timi.
Én pedig Lugosi Dóri.
Vágjunk is bele, lássuk, vagyis halljuk, mi a mai témánk.
A várandóság utolsó heteiben a kismamák többsége a falat kaparja, csak hogy szülessen már meg végre a gyermekük. Évente viszont átlagosan több mint 8000 korababa édesanyja adná oda mindenét azért utólag, ha egyáltalán a 36. hétig eljuthattak volna. A 36. hétnél korábban született babákat nevezzük ugyanis koraszülötteknek.
De mi vár ezekre a babákra a piccán, azaz a perinatális intenzív központban? Kik és mit tesznek meg azért a nap 24 órájában, hogy ezek a babák éppen és egészségesen térhessenek haza a szüleikhez? És mit élnek át az édesanyák a piccen túl, akiknek tényleg minden vágyuk, hogy babáikat hazavihessék, és a saját karjaikba tartva gyermekeiket végre megtapasztalhassák az anyaság szépségeit és nehézségeit? A mai Pampers által támogatott adásban Földvári Zsuzsanna, a kora elnöke, és Kollányi Zsuzsi énekesnő a vendégeink, akik mindketten korababa anyukák. Ők fognak őszintén mesélni nekünk mindezekről.
Én az egyik intenzív osztályon voltam, nyilván próbáltak összetákolni. A kislányom a másik intenzív osztályon, és akkor a férjemnek mondták, hogy akkor válaszol, hogy hova megy először.
Nekem az, hogy én 33 plusz 4-re tudtam megszülni az ikreket, nekem az már csoda volt, mert hogy nekem már 27. héten ki akarták venni a fiúkat. És az orvosaim is teljesen megvoltak rajta lepve, hogy ez hogy lehetséges, hogy még további 6 hétig bent tudtam őket tartani.
Annyira vékony még a bőrük, főleg ezeknél az extrém pici babáknál, itt a papír vékonyat képzeld el, tehát hogy átlátsz a bőrén, olyan vékony.
Elmondhatatlan. Tehát az, hogy egy légüres térbe kerülsz, az életed ott ketté törik, tehát hogy amit vársz vagy gondolsz, az ott megsemmisül, és kiabálnak feletted a császármetszésnél, mert hogy életveszélyben vagy, hogy elvérzel, és akkor közben te nem magadért aggódsz, hanem a babádért, hogy velem mi van, és akkor így altatnak el.
Tudni kell, hogy milyen nagyon kötetlenül szoktunk így beszélgetni.
Az nagyon.
Úgyhogy én rögtön egy saját élménnyel kezdeném, hogyha megengeditek, ami nagyon érdekes, mert hogy a napokban voltam családállításon, és a családállításon jött elő, hogy nekem van egy koraszülött testvérem. Képzeljétek el. És én ezt a Timinek sem mondtam, úgyhogy most nézem a tekintetét. Nekem van egy koraszülött testvérem, akinek hát sajnos nem végződött jól a története, mert 3 napot élt, de hogy ez ilyen annyira durva, hogy ilyenkor mindig ez a ráeszmélés, hogy az, hogy most itt jöttetek, és hogy pont most jutott ez így újra így az eszembe, meg így az életembe, hogy na hát én nem hiszek a véletlenekben.
És.
Úgyhogy nagyon-nagyon örülünk, hogy itt vagytok, és hogy ti jöttök mesélni nekünk, és arra gondoltam, hogy bár tavaly ilyenkor is akkor 2 teljesen idézőjelben átlagos korababa anyukával beszélgettünk, úgyhogy most így a Zsuzsanna kicsit jobban benne van így, hogy a korétól jött ebbe a témában. Úgyhogy kezdjük azzal, hogy azt meséljétek, azt mondjátok nekünk el, hogy mit jelent pontosan az, hogy valaki korababának születik.
Koraszülöttnek nevezzük azokat a gyermekeket, akik a várandóság 24. és 37. hete között érkeznek a világra, általában 2500 g súly alatt. Uh-huh. Ez a pontos meghatározás vagy definíció.
37. hét?
37. hét.
Aha. Nekem mindig a 36. hetet mondták, hogy addig kell, hogy bennmaradjon.
Hát igen, de a 37. hét előtt született, az koraszülöttnek számít.
Uh-huh.
Az én második gyermekem a 37. hétre született, és én emlékszem, amikor a szülőszobán ráeszméltem, hogy ez a 37. hét, és iszonyú nagy gyomorgörcsöm lett, hogy akkor ez most koraszülöttnek számít, vagy nem. Nyilván tiszta fejjel az ember tudja, hogy nem számít koraszülöttnek, de ott akkor, abban a felfokozott állapotban, a hormonfröccse dúsítva, az emberben benne van valami szorongás a koraszülött
szó hallatán, vagy gondolat hallatán. Ti mind a ketten koraszülött babák édesanyjai vagytok. Hogy emlékeztek vissza arra az időszakra, amikor, vagy arra a pillanatra, amikor felfogtátok, hogy itt jön a baba?
Mondjuk a mi esetünkben azért az nem volt rejtély, hogy nagy valószínűséggel koraszülő édesanyja leszek az ikrekkel, mert ugye már a 12. héten lehetett látni azt, hogy van köldöksérve az egyik kisfiamnak, és onnantól nekünk gyakorlatilag a teljes terhesség egy ilyen abszolút kálvária volt, minden lehetséges nehézséggel, mind érzelmileg, mind így a fizikai testet illetően. És így viszont, ha beledobnak a mély vízbe, már hogy ilyen tekintetben, és számítasz rá, hogy valami gond van, akkor ez teljesen más értelmet nyer. Tehát, hogyha úgy lesz akkor a baba édesanyja, hogy nem tudsz róla, nem számítasz rá, és csak hirtelen adódik valami, azt szerintem egy teljesen más helyzet, mint mondjuk a mi esetünk volt a fiúkkal, hogy én gyakorlatilag annyira beleszülettem belük ebbe a problémakörbe, a problémahalmazba, hogy én már arra készültem minden egyes nap, hogy tudom ezt a terhességet továbbvinni, hogy tudom ezt tovább csinálni, hogy tudunk javítani a fiúkkal közösen az ő értékeiken, és nyilván ez nekem egy teljesen más dolog, mint valakinek, akinek az életében hirtelen jön be. Úgyhogy én mondjuk bevallom, most akármilyen furcsán is hangzik, de hogy én nekem az, hogy én 33 plusz 4-re tudtam megszülni az ikreket, nekem az már csoda volt, mert hogy nekem már 27. héten ki akarták venni a fiúkat. És az orvosaim is teljesen megvoltak rajta lepve, hogy ez hogy lehetséges, hogy még további 6 hétig bent tudtam őket tartani kvázi. És utána ráadásul nem egy indított császárom volt, amire mindannyian számítottunk, hanem végül a Bálint kirúgta a magzatburkát. Tehát, hogy még az egészet meg tudtuk azzal fejelni, hogy lett egy természetes születésindulás. Tehát, hogy így nekem én extrém furcsa volt, úgyhogy, de hogy ez szerintem egy nagyon másik helyzet, mert hogy mi végig a szélsőségekre készültünk, mint mondjuk valaki, aki tisztában van azzal, hogy azt hiszi, hogy egy normális terhessége lesz, hogy végig tudja vinni, és hogy úgy történik valami. Azt nem tudom, hogy az milyen lehet, de biztos, hogy nagyon sokkoló. Tehát nyilván, amit te is mondasz, hogy nyilván akkor az emberben jó hideg-meleg, hogy Jézusom, akkor most ez rossz vagy jó, vagy mit, mert ugye akkor nincs háttérinformációd. Még mondjuk valakinek, mint mondjuk nekünk, ugye te folyamatosan olvasol, folyamatosan tájékozódsz, folyamatosan mondják az orvosok, hogy mit kell tudnod arról az állapotról, ahol éppen tartotok, teljesen más fejjel állsz benne, mint valaki, aki gyakorlatilag csak a szükséges védőnői látogatásokra megy el, és semmilyen más kontaktusa nincs ezzel az egésszel, szerintem. De mit gondolsz erről?
Nagyon igazad van. Én a másik oldalt képviselem. Én vagyok az, aki sokkot kaptam. Nekem HELP-szindrómám lett. Igaz, hogy...
Segítesz nekem abban, hogy ez pontosan mit jelent a HELP-szindróma? Mert szerintem nagyon sokan vagyunk, akik csak hallottuk ezt, és nem tudjuk, hogy ez mit jelent.
Ez a terhességi toxémiának a legsúlyosabb formája. Ez egy több szervi elégtelenség, amikor az édesanyja a szervei gyakorlatilag elkezdenek sorban leállni.
Az remek. És ez mi okozza?
Milyen tünetek?
Hát nálam egy magas vérnyomás, fehérje vizelés, tehát hogy gyakorlatilag egy toxémia, illetve a vérlemezkeim elkezdtek szétesni, és nekem ugye azonnali császármetszésre volt szükség, és hogy én akkor mit éreztem, mikor azt mondta nekem az orvos, hogy akkor most befejezzük a terhességet, mindezt 5 év lombik program után, és úgy, hogy előtte nap volt a ultrahangon, ahol 550 g-ra becsülték a kislányom súlyát, az elmondhatatlan.
Ez hányadik hét volt?
Ez 26. héten volt. Janka a mélybeli retardációban, ugye a súlynak a kisebbségét hívják így szaknyelven, tehát nem az értelmi képességére gondolunk ilyenkor, hanem ugye súlyban kevesebb volt, mert azért egy 26. héten lévő baba az körülbelül már majdnem 1 kiló. Tehát Janka ehhez képest 610 g volt, mikor megszületett, és 23 hetes várandóságnak felelt meg az értéke. Elmondhatatlan. Tehát az, hogy egy légüres térbe kerülsz, az életed ott ketté törik, tehát hogy amit vársz vagy gondolsz, az ott megsemmisül, és kiabálnak feletted a császármetszésnél, mert hogy életveszélyben vagy, hogy elvérzel, és akkor közben te nem magadért aggódsz, hanem a babádért, hogy velem mi van, és akkor így altatnak el. Hát ez azt gondolom, hogy jellemformáló. Tehát jellemformáló az ember életében. És igen, ez egy nagyon-nagyon nehéz pillanat, és nagyon nehéz túlélni és feldolgozni. Ez mai napig tart egyébként. Tehát a 14 és fél éves koraszülésem feldolgozása ez mai napig zajlik.
És nagyon durva, hogy mondtad, hogy ugye 14 év, és hogy mennyit beszélsz itt a beszélgetésünk előtt, mondtad, hogy mennyit mesélsz róla, és hogy 14 év után is még mindig úgy meséled el, hogy látom, hogy küzdesz.
Igen.
De ez a durva. És akkor utána jön az a rész, amikor elveszik a babát, és akkor nektek az sincs, ami mondjuk nekünk van, hogy ott szenvedünk a kórházban, ami nekünk is alapból egy ilyen nehezebb időszak, de hogy nektek még ez sincs meg, mert hogy el kell mennetek, és megnézitek, és nem tudjátok kézbe venni.
És külön vagytok hetekig.
Igen.
Igen. Tehát az intenzív osztályon, én az egyik intenzív osztályon voltam, nyilván próbáltak összetákolni, a kislányom a másik intenzív osztályon, és akkor a férjemnek mondták, hogy akkor válaszol, hogy hova megy először.
Remek.
Igen, tehát hogy egy ilyen nagyon nehéz élethelyzet.
Még akkor nyilván azt mondod, hogy a gyerekhez menjen, nem?
Persze, hát egyértelmű.
Nálunk is, igen, nálunk is.
És akkor ugye elkezdődnek azok a napok, azok a hetek, azok a hónapok, amikor a babának a fejlődését támogatjuk úgy, ahogy tudjuk mi anyák, hogy ott állunk az inkubátorok mellett, és figyelgetjük őket.
Meg benyúlva pelenkázol, meg megtanulod kicserélni az összes gépet, ami rajta van, legyen az pulzusmérő, meg nem tudom én, közben hozzászoksz a hangokhoz, a zajokhoz, megtanulod, hogy melyik szám mit jelent a gépeken, hogy a pittyenésre úgy figyelsz fel, mint egy ilyen vadászkopó, hogy a te gyerekedtől szólt ez a hang, vagy egy másik géptől, mert tudod, hogy az nem jó, hogyha azt hallod. Az összes kisgyereknek a szaturációját úgy figyeled, mint hogyha a munkád lenne, hogy ezt csinálod.
Mindent megtanulsz, tehát minden gépet tudsz, minden szakszó belemegy a fejedbe,
minden.
Az összes nővérke orvos nevét azonnal, és gyakorlatilag egy ilyen mini szakemberré válsz egy pár hét alatt, mert már a gépeken is tudod, hogy melyik mutató gomb az mit jelent, és az hogy jó, hova van tekerve, akkor jó, ha nem oda van tekerve, az már nem olyan jó, tehát gyakorlatilag az ember agya így átalakul egy szivacsá, és intenzív osztályos mini szakemberré válik.
Igen, mert egyébként olyan, szerintem ilyen szempontból tök zseniális az emberi elme, hogy borzalmasan, rugalmasan alkalmazkodik. És hogy egy idő után megtanulja azt normálisnak tekinteni, amiben vagy, és hogy egy idő után már észre tudod venni a többi szülőt, a többi gyermeket. Tudod, hogy mondjuk az egyik anyuka szokott olvasni a kisgyereknek, akkor viszed be neki a könyvet, mert már tudsz kapcsolódni, tehát hogy szociálisan képes az agyad kapcsolódni az adott helyzethez, még akkor is, hogyha te közben egyébként belül egy ilyen poszttraumatikus állapotban vagy. De hogy az agyad kapaszkodik a külső dolgokhoz, hogy hogyan tudja kontroll alá venni ezt az egészet, hogy ne ess össze. Tehát ez egy nagyon, nagyon érdekes dolog.
És egyébként is, amikor így megszülünk, akkor valahogy az ösztön bekapcsol, hogy tényleg az összes szobatásnak a babáját életben tartod, amíg elmegy a mosdóba, elmegy, nem tudom én, inni egy kávét, akkor az összes gyerekre egyszerre figyelsz a szobában, és akkor ott még fokozottabban igaz ez.
Igen.
És akkor mikor volt az első alkalom, amikor megfoghattátok, vagy mondjátok ezt a pelus cserét, ami egy ilyen kardinális, már csak azért is, mert itt van az asztalon előttünk, ez az iszonyatosan pici pelenka, én tegnap kaptam meg először, és én 5 percet ültem felette, hogy ebbe
élő egy
baba
kisbaba
belefér.
Igen.
Ezek a pelenkák 800 g-os súlyig használhatóak a koraszülött intenzív osztályon, amit láttatok. Ha el akarjátok képzelni, hogy mekkora, kinyitva ez a pelenka kisebb, mint egy női tisztasági betét.
Igen.
Kisebb. Ebből a pelenkából 3 méret van, 3 félét használnak az intenzív osztályon. Van a P3, ugye a legkisebb elnézést, a P2 és a P1. Itt a P3-at fogjuk a kezünkben. Tehát egy 800 g-os baba iszonyatosan apró, törékeny, és nagyon-nagyon fontos az, hogy az a pelenka, ami az ő bőréhez, az ő kis testéhez hozzáér, az nagyon jó legyen, hogy lélegezzen, hogy a mikropólusokon át a levegő bemenjen, hogy a ragasztó, a tépőzár, hogy fordítható legyen. Tehát, hogy nagyon-nagyon fontos az, hogy a babák a lehető legkevesebb mozdítással még egy ilyen extrém kis súlyban jól pelenkázhatóak legyenek.
Hát főleg azért, mert nagyon-nagyon kis pici, annyira vékony még a bőrük, annyira nagyon vékony, hát ugye egy eleve egy újszülött, egy normál korban született újszülött babának is nagyon vékony a bőre, még meg nagyon érzékeny a világra. De hogy egy főleg ezeknél az extrém pici babáknál itt a papírvékonyat képzeld el, tehát hogy átlátsz a bőrén, olyan vékony a bőrük, látod az összes kis erőket, meg mindent, tehát hogy igen, most pont azt nézem ezeknek a méretezésén ennek a pelusoknak, hogy a Bencére a P2-es, az 1000 grammos jó lett volna, a Bálintra meg a P1-es, mert ő 1900 gramm volt. De hát ez nagyon durva. De emlékszem, hogy ilyen normál nullás pelenka volt, ugye a pizzán nem voltak még ezek a nagyon picik, és így hát a Bencét gyakorlatilag bele lehetett volna mellék csomagolni. Tehát, hogy így annyira picike volt, egy kis macska, és nagyon kis viccesen nézett ki benne, hogy így vissza kellett hajtogatni rá, hogy így valameddig kilógjon belőle a gyerek.
Igen, és ezért fantasztikus egyébként, hogy a Pampers most már évek óta támogatja a koraszülött intenzív osztályokat azzal, hogy ezeket az icipici pelenkákat ingyenesen biztosítja számukra országszerte.
Mert hogy ezek a pelenkák kereskedelmi forgalomban nem kaphatóak?
Nem kaphatóak, igen, hiszen ez csak kórházi ellátásban használható.
És igen, ideális esetben senkinél nincs otthon egy ilyen aprócska kisbaba. Nem, hát nem lehet 1800 most, ugye az a határa, hogy 1800 gramma, hogyha haza lehet vinni babákat. 2000? Minden minket 1840, nem, mert haza engedtek. Hát igen, mert ugye sajnos az van, hogy rengeteg sok kisbaba van ezeken az intenzív osztályokon, ugye nem csak feltétlenül a koraszülés miatt, hanem bármilyen egyéb probléma miatt, ez lehet egy agyvérzés, egy oxigén probléma, bármi. És hogy sajnos azért nyilván nem lehet, tehát hogy egyszerűen van egy létszámstopp, tehát, és hogy azokat a babákat, akik jól vannak, és tényleg csak annyi a baj, hogy még hiányzik, nem tudom, 100 gram a súlyukból, őket egy idő után muszáj hazaküldeni, mert nincsen, tehát egyszerűen nem lehet ennyi babát már hova rakni sajnos. De hát mondjuk nyilván az a jó, hogyha minden kisbaba inkább a családjával otthon tud lenni, mert Az nem kívánom senkinek tényleg azt, amikor az ember nem veheti ki a saját babáját az inkubátorból, mert mások megmondják, hogy nem szabad.
Igen, én is több mint 2 hónapos volt Janka, 2,5 hónapos talán, mikor először kézbe vehettem.
Úr is azt mondjuk, én nem bírtam volna ki.
De benyúlhattál az inkubátorban, igen. Azt lehetett, igen, csak kivenni, nem igen, lehetett. Igen,
igen. De az is borzalmas, tehát hogy azt, de sőt már egyébként az is, hogyha, mert mi mondjuk szerintem mi már 1 vagy 1,5 hét után kivehettük Bencét. Vagy lehet, hogy nem is volt talán annyi idő. De az is szörnyű, amikor a kengurusztatás után vissza kell raknod. Tehát, hogy tök jó, hogy odaadják, és ott ülsz vele akár 3 órát egy kényelmes székben, és meg sem mozdulsz, csak hogy halld a lélegzetét. Meg hogy a nyugton tudjon aludni. De utána vissza kell rakni. Tehát ugyanúgy elszakítod, ugyanúgy le kell tenned. És hogy ez így, nem tudom te, hogy élted meg, de én egyszerűen gyűlöltem. Tehát, hogy és nem, nyilván az ember ilyenkor nem másokra haragszik. Jó, vagy semmi van. Az ember nem másokra haragszik. De hogy azért ebben így, tehát felgyűlik, azért nagyon sok harag az emberben, hogy nem azok iránt, akik ott vannak és dolgoznak, de hogy ilyen univerzális, hogy mi az, hogy nem foghatom meg, mi az, hogy nem vehetem fel, hát ez lehetetlen, az én gyerekem.
Igen, nálam ezt azt felülírta, hogy a mi gyerekeink között azért relatív nagy a korkülönbség, és ugye akkor teljesen más szokások voltak a koraszülött ellátásban, mint ami ugye most van. Most már sokkal-sokkal családbarátabb a magyar koraszülött ellátás, mondjuk, mint 14 évvel ezelőtt. Bennem ilyen harag, vagy ilyen érzés azért nem volt, mert annyira rossz állapotban volt a kislányom, hogy én úgy éreztem, hogy ha az inkubátorban van, és ugye ő nagyon sokáig volt gépi lélegeztetve, tehát nyilvánvalóan nem tudtuk kivenni, akkor ő ott van biztonságban. Úgyhogy ebben is ilyen nagyon-nagyon széles spektrumon mozognak a gondolatok és az érzelmek így az anyai részről.
Az inkubátorban alakulnak ki a csecsemőkori reflexek is, hogy támogatni kell a légzést, a táplálást, és miután kialakulnak ezek a reflexek, csak utána lehet megpróbálni merre tenni őket, szoptatni őket.
Szoptatni ugye azt a gyermeket lehet igazából, akinek mondjuk a légzése már stabil, tehát hogy aki nem szorul gépi lélegeztetésre, és mondjuk nincs intubálva, nyilván akkor azonnal, tehát a mostani koraszülött ellátásban, ebben a családbarát koraszülött ellátásban a lehető nulladik percben már ezt megpróbálják, hiszen borzasztó fontos, hogy a koraszülött baba anyatejet kaphasson.
Hát igen, meg hát nyilván azt is kell hozzá, hogy, hogyha fizikai, tehát hogy akár tényleg a tüdeje rendben van, de hogy kell hozzá erő, tehát hogy az, hogy egy kisbaba szopizik, az nagyon sok energia kell, az nekik olyan, mintha lefognának egy maratont, és mondjuk tényleg egy 1000 grammos baba, lehet, hogy képes lenne szopizni, de már hogy egyéb funkciói alapján, de hogy erőben nincs ez meg. Tehát, hogy nem tud. Tehát a Bencének is azt, hogy rendesen szopizni engedjék, az már csak ilyen, tényleg az utolsó pár napon. Addig ő ugyanúgy szondáról kapott tejet, mint a többi kisbaba, mert nincs meg a fizikai ereje a szopizáshoz. És utána is még így nagyon szenvedett vele, tehát hogy amit elhazavittük, azért akkor is rengetegszer belealudt, mert annyira elfáradt, hogy nem tudott rendesen úgy igazán nagyon szopizni. Bálinak nyilván sokkal jobban ment, mert ő már amikor születésekor nagyobb volt, mint a Bence, amikor hazavittük. Úgyhogy azért az más nagyon.
Ezt a podcast adást hárman szoktuk vezetni. Dórink igazoltan távol van, beteg lett, úgyhogy ő most ezért nincsen velünk, és Dórinak 3 kisfia van, és a középső gyermeke Down-szindrómával született. Korábban volt adásunk már a Down-szindrómáról, és Dóri elmesélte, hogy a Down-os gyerekeknek a szüleit egy Dandada szolgálat támogatja. A koraszülött szülők mögött áll valamilyen háttérország, támogatják őket.
Igen. Igen, igen, igen. 2007. decemberre óta létezik a Korénak, a Koraszülöttekért Országos Egyesületnek a jogelődje. És mindez azért született meg, mert akkor én úgy éreztem, illetve jó pár anyatársam, akikkel mi együtt ültünk azokon a bizonyos fehér padokon a picek előtt, hogy nekünk nincs segítségünk. Tehát akkor, 2007-ben nekünk semmilyen segítségünk nem volt abban, ami velünk történt. Mi tényleg egy légüres térbe kerültünk, és jó pár édesanyával mi összefogtunk, és elkezdtük felépíteni azt, amit ma koreként ismer az ország. Megcsináltuk 2008-ban ugye a honlapunkat, ami az első koraszülött.com-ot, ami az első információs oldal volt ebben a témában, ahol lehetett olvasni erről, hogy mi is az a koraszülés, és gyakorlatilag számos fronton próbáljuk azóta is a családokat, illetve a szakembereket, illetve az intenzív osztályokat segíteni.
Hát igen, és ez olyan érdekes dolog egyébként, hogy például most a mi esetünkre tudok nyilván csak hagyatkozni, de hogy hetekig mindenki sejti, meg tudja az ember körül, hogy koraszülő anyuka leszel. Nyilván sok mindenről beszéltek, így az egészségügyi állapotodról, a babák egészségügyi állapotodról, de hogy például nincs egy ember sem, aki elvinne egy picre, hogy ott vagy egy emeleten vagy a piccel is. Nincsen egy ember, aki megfogná a kezedet, és azt mondaná, hogy na figyú, az lenne, hogy erre kéne fölkészülni. És ez például nyilván lehet, hogy tök sokkoló, de lehet, hogy nagyon sokat segítene. De nem, mert nekünk se volt ilyen, hogy akkor szembesülsz vele, amikor már be kell menni. Meg amikor már előtte fertőtlenítesz 27.042-szerre. Ameddig nem kerülsz oda, én nem tudtam kapcsolódni ehhez a kérdéshez, és lehet, hogy segített volna, hogy figyú, ez lesz, tehát hogy ez egy inkubátor, ez a gép ezt csinálja, ők ezzel foglalkoznak, tehát hogy ha már lehet tudni, hogy itt gond lesz, akkor lehet, hogy érdemes előre felkészíteni azt, aki oda fog kerülni, hogy ez lesz az a közeg, ahol neked majd itt kell tölteni az idődet, és hogy a babád ezt és ezt fogja itt kapni, ilyen és ezt az ellátást, és hogy neked ebben kell majd segítened. Hogy ne az legyen, hogy eleve sokkot kaptál, eleve azt se tudod, merre állsz arccal, nyilván még a saját fizikai állapotodról, akkor még nem is beszéltünk, amivel egyébként jó eséllyel nincs is időd meg energiát foglalkozni, mint hogy nekem se volt az én testemmel. De hogy azt szerintem segítség lenne, nem? Hogy ilyenkor így megmutatni, hogy na ez lesz az, hogy akkor ez lenne a feladat.
Ez olyan nagyon-nagyon két élő dolog, mert egy, nem mindenki nyitott erre, hogy ezzel itt szembesüljön.
De mondjuk lehetne opcionálisan, nem? Bocsáss meg, hogy közbeszóltam.
Csak a másik oldal meg az intenzív osztály munkája. Tehát, hogy ott a dolgozók nagyon kevesen vannak, nagyon nehéz esetek vannak. Nem biztos, hogy fel vannak arra készülve, hogy ott anyukák effektíve így bekiránduljanak, hogy ott...
Jó, persze nem is arra gondolok, hogy egy ilyen osztálykirándulás jelleggel.
Tehát, hogy így nem tudom, de egyébként akinek erre van igénye, én lehet, hogy ezt így abszolút át lehet ezt vinni abban a kórházi közegben, ahol épp mondjuk már bent fekszik egy fenyegető koraszülés veszélyével. Én heteket feküdtem a szülésem előtt a kórházban, nekem ez eszembe se jutott például, mert bennem végig a remény volt, hiszen tudjuk, mindenki mire számít, arra számít mindenki, hogy ugye sokáig lesz várandós, és hogy a baj mindig csak mással történik meg. Én nem hiszek el, szentül meg voltam győződve, vagy jó kórházba kell lennem, jó itt kell lennem, jó... Tehát akkor is ki fogom hordani a gyerekem, csak hát most éppen nem otthon hordom ki, hanem a kórházban, és megjött a villámcsapás, ugye 26. héten, és akkor eddig sikerült ezt a várandóságot kihordani, de hogy én tényleg végig, tehát a 26. hét utolsó másodpercig én nagyon hittem abban, hogy legalább egy 33-34, vagy meg 35 hétig fogom tudni.
Ebben én is hittem, de azt például így nyilván nálam lehetett tudni, hogy a Bencit meg kell műteni. Uh-huh. És hogy nekem úgy azért az... Nem tudom, tehát, hogy úgy én és nyilván ebben igazad van egyébként teljesen, Zsuzsi, hogy nyilván több félék vagyunk, de hogy nekem összeg segített volna, mint ahogy például, mikor volt arról szó, hogy úgy nézett ki egy darabig, hogy ilyen iker-iker transzfúziós szindrómában szenvednek a fiúk, ami azt jelenti, hogy van egy, csak ilyen nagyon gyorsan összefoglalva, hogy van egy donorbaba, aki mindent odaad a másik babának. Tényleg a hamit, az érhálózaton keresztül mindenféle energiát, ami létezik, és magzatvizet, mindent, és így ugye az egyik babának túlterhelődik a rendszer, a másikban már meg gyakorlatilag elfogy. És ezzel jártunk mi két hetente Pécsre, ultrahangra, meg minden héten Pesten. És hogy nekem ott is segített, hogy a Molnár doktor úr itt tényleg nagyon részletesen mindent elmondott, hogy itt ez a helyzet van, itt ezt kell csinálni, nem tudom én, és utána még elolvastam tényleg az összes lehetséges lexikális dolgot, mert nekem az információ segít abban, hogy a legrosszabbtól a legjobb lehetőségig felbírja készülni mindenre, és akkor úgy a számomra például sokkal könnyebb egy helyzetben stabilizálnom magam, mint az információ teljes hiányában.
Én is így voltam.
És nekem például segített volna, amikor már második hónapja fekszel a patológián, akkor nyilván segítene az, hogy jó, akkor úgy is ismerd, az összes szülésznőt, aki csak megfordul, hogy akkor vigyen már egy valaki el ebédszünetben akár, tényleg nem úgy, mint egy kiránduláson, megyünk 60-an kismamák, de hogy fogják meg a kezemet, és akkor mutassák meg, hogy oké, lehet, hogy, tehát hogy összeg ez lesz. Uh-huh. Jó eséllyel, mert hogy kb. Mindenki ezt várja, hogy ez lesz. És akkor legalább azt tudod, hogy jó, hát akkor erre kell felkészülni, és akkor amikor már ott vagy, akkor nem az van, hogy még emiatt is kapsz egy plusz traumát, meg egy plusz sokkot, hanem hogy akkor legalább annyival több van, hogy már ott se vagy idegen teljesen. Mert ebben szerintem nagyon nehéz ebben a helyzetben, hogy újabb és újabb helyzetekben vagy idegen teljesen. Tehát, hogy mindig így bele vagy lökve valahova, ahol semmi nincs, amit ismerősnek találnál. Ezért és ez borzasztóan nehéz szerintem.
Igen, tehát pont a Korénak az egyik fő sikere, oszlopa, eredménye az, hogy pont ezt a légüres teret töltjük meg, ezt az ismeretlen töltjük meg információkkal, képekkel, hanganyagokkal, filmekkel, előadásokkal. Az, hogy aki ebben a helyzetbe került, kiadványunk van a Pici Füzet Nagy Segítség, amit el lehet érni az osztályokon, akár online is. Tehát, hogy legyenek ismerősök azok a dolgok, át tudjuk adni azt az információt, amire azoknak a családoknak abban a percben, mikor beleesnek ebbe a helyzetbe, szükségük van. Egy komplex információs csomagot tudunk átadni, hogy ne érezzék azt, hogy ők nem tudnak semmit, és hogy minden nagyon idegen. Tehát ugyanúgy a leírásokat, a betegségekről, a gépekről, amikkel ott találkozik, tehát gyakorlatilag mindenről. Ez az egyik fő valamunk információt átadni, illetve a sorstársi közösséget megteremteni.
Lefejezte magát.
Egy ember. Mert hogy a sorstársi közösség az egyik legnagyobb segítő erő ebben a helyzetben, mikor egy másik anyuka pontosan tudja azt, hogy te mi mész keresztül, pontosan tudja, hogy ez a csipogás az milyen, hogy milyen volt az az illat, amit mi csak szagnak hívunk.
Igen, az inkább szag.
Igen. Tehát
ez
a fertőtlenítő mindent átitató szaga.
Igen, és ez a kezedben már nincs bőr, ugye, mert hogy olyan mennyiségű fertőtlenítőt nyomsz rá minden egyes nap, belépéskor, kilépéskor, pelenkacserekkor, gépben bárminek a cseréjekkor, bármihez hozzá, és nem tudom, hogy ugye kötelező előírás, tök jó, tök rendben van. Igen. Ugye a pizzán borzalmasan, hogy a fertőzés veszély, főleg mondjuk egy sebészeti pizzán. Úgyhogy ez egy fontos dolog, és tényleg kell, de egy hét múlva nem ismersz el saját kezedre. Egy hét múlva, nem hónapok alatt. Tehát, hogy borzasztó. Borzasztó. És, nem, és tényleg az, hogy így, és megtanulsz vele együtt élni. Tehát tényleg az emberi elme nagyon, nagyon, nagyon durva ilyen szempontból egyébként. Igen, most Bogdán kibontja a csokit, amit nektek hoztam. Úgy voltam vele, hogyha ahol nők vannak, ott mindig kell csoki. Igen, úgyhogy...
De hogy ezért is jó egyébként a sorsközösség, hogy ezekről lehet egymással beszélni, és hogy ezekről lehet így úgymond ventilálni, kibeszélni magunkból ezeket a dolgokat, hogy tényleg milyen is volt az a szag, vagy milyen volt a csipogás, vagy milyen volt azon a fehér padon ülni, vagy milyen volt az ajtó előtt állni, és várni azt a percet, hogy bemehess a gyermekedhez.
Meg hogy nem, igen, meg azért is szerintem egyébként, hogy ugye ebben a helyzetben nyilván számítanak rá, hogy sírni fogsz, meg sírnak az édesanyák, de úgy igazából nincsen sem platformot kiengedni ezt, sem úgy kvázi bátorságot sem, mert szerintem az ember úgy fél is, hogy akkor így nagyon elengedem magam, és hogy ezért is jók az ilyen sors közösségek, hogy valahol ki tud, és ezt tényleg kiventilálni, tehát hogy tényleg ki tud engedni azt a rengeteg félelmet, fájdalmat, dühöt, abszolút, teljesen mindent, tehát hogy minden, ami egyébként meg vagy te rejted el, vagy úgy érzed, hogy elvárják, hogy elrejtsd, mert hogy nincs helye, hogy megéld. És az tökre nem jó. Tehát én nagyon emlékszem rá, hogy amikor a Bogdánt vártam, és ugye én arra készültem, és így is lett, hogy én természetesen fogom megszülni, és Bogdán nagyon kényelmes volt, hogy 41 hétig bent maradt, tehát ő túltolta, és az volt a... Mert váltottam közben orvost, mert nem valahogy így nem éreztem biztonságban magam annál a hölgy orvosnál, akit választottam, és választottam a 36. héten egy új doktornőt, és neki az volt az első kérdése, hogy hogy érzem, hogy mennyire sikerült feldolgoznom az előző várandóságomat, meg a szülés élményemet, mert hogy ő azt látja, ezt soha előtte senki nem kérdezte meg 36 hétig. Senki. És mert hogy ő azt látja, hogy a természetes szülésnek nagyon nagy gátja tud lenni, hogyha előtte volt problémás várandóság vagy koraszülés. És hogy tök jó érzés volt, hogy 36 hét után valaki megkérdezi ezt tőlem, és egyáltalán volt módom elgondolkozni rajta, hogy én mit is érzek.
Ezt szerettem
az előző várandóságomnak, de előtte senki nem kérdezte meg 2,5 éven keresztül, érted? Tehát, hogy ez annyira fura, hogy...
És te megkérdezted magadtól, hogy benned ez megfordult, ez a kérdés, hogy a 36. héten, hogy vajon mit érzek?
Nem, egyébként nagyon érdekes, hogy a 34. héten, ugye 33 plusz 4-re szültem, akkor éreztem csak a 34. héten végig ezt a... Legyen már vége ennek a hétnek! És amikor vége lett, akkor éreztem ezt azt, hogy így leengedtem, de se előtte, se utána, csak azon a héten, mert hogy én a Bogdánról tisztán éreztem, hogy ő teljesen rendben van. Tehát, hogy itt semmi nincs, semmi gondom nem lesz. Most csajozik. Dumál hozzá.
Igen.
Csajozik. De nem egyébként, én sem, és egyébként pont azért jöttem rá, hogy én sem foglalkoztam ezzel, mert nyilván, hogyha van egy hiperproblémás terhesség, utána megszülöd az iker gyermekeidet, akik ráadásul ugye kis súlyúak, és folyamatosan 3 óránként fel kell őket ébreszteni, hogy szopizzanak, akkor azért egy időre így kivonod magad a normális intellektuális társadalomból, tehát hogy, mert hogy egyszerűen arra törekszel, hogy ébren maradj. Ugye, tehát, hogy így ébren tartsd magadat, meg hogy a gyerekeidet el tud látni, meg ugye iker gyerekek, tehát hogy kétszer annyi dolog van velük, nyilván, mint egy babával,
ami tök jó, mert lefoglalja az agyadat, de közben itt hol dolgozott föl bármit is? Tehát, hogy így hol van egy üres, egy légüres tér, ahol neked van időd arra, hogy magadon gondolkozzál, hát sehol nincs. Sehol sincsen. És azért mondom, hogy nekem tényleg az volt, hogy amikor ez a doktornő megkérdezte, akkor jöttem rá, hogy Jézusom, tényleg, tehát, hogy egyáltalán hol tartok ebben a folyamatban? Foglalkoztam ezzel a folyamattal egyáltalán. Tehát, hogy ez egy nagyon érdekes dolog, és nem volt senki előtte, aki megkérdezte volna bármikor is. Tehát sem az utógondozásnál, sem sehol. Meg például nem tudom, hogy van-e ilyen, most ezt tőled, mint ebben jártas szakembertől kérdezem, hogy például egy koraszülés esetén, mint amilyen a tiéd volt, vagy akár mint az enyém. Ugye a gyermekeidet folyamatosan járatott kontrollra, neurológushoz, nem tudom én, de az anyákkal nem foglalkoznak. Legalábbis velünk nem foglalkoztak, pedig én 18-ban szültem, nem 2007-ben. Uh-huh. És hogy van-e olyan platform azóta esetleg, mert akkor még nem volt, ami az anyának ugyanezzel a kvázi utókezelése, utógondozásával foglalkozik, mert ez egy tök fontos dolog, mert hogy neki kell egy egészséges, lelkileg egészséges gyermeket felnevelni úgy, hogy tele van egy csomó olyan traumával, ami nincs kibeszélve.
Hát nem látszik, de nagyon bólogattam végig. Igen,
végig bólogattál, ami nagyon-nagyon...
Igen, foglalkozik a kora az édesanyákkal, hiszen mi mind édesanyák vagyunk, akik a korét alkotjuk. Mi indítottunk először Magyarország 16 megyéjében pszichológusok által vezetett anyacsoportokat pontosan a feldolgozás miatt. 9 hónapig tartott ez a folyamat az ország 16 megyeszékhelyén, tehát hogy ez egy óriási nagy projekt volt, illetve utána ugye bejött a pandémiás helyzet, ezek a foglalkozások nem tudtak már élőben folytatódni, úgy áttértünk az online térre, és online beszélgető köröket tartunk, ezek elég rapszodikusan vannak, ahogy idő és energia van rá, de rendszeresen beszélgetünk édesanyákkal online, és nagyon jók a visszajelzések, nagyon szeretik az édesanyák ezeket a beszélgetéseket, mert nagyon nagy ereje van annak is, hogyha Sopronból, Nyíregyházából, Csongrádról, vagy éppen Szentesről ül valaki a képernyő másik oldalán, és ugyanazokat a problémákat mondja, és egymásnak tudjuk ezt átadni. Általában ezeket a köröket én szoktam vezetni, úgyhogy ezek jól szoktak sikerülni, folytatni is fogjuk. Tehát, hogy ezt nem szeretnénk azt, hogy ez csak egy tólig tartó program legyen, ennek folyamatosnak kell lennie, hiszen ez borzasztó nagy segítség.
Hát én emlékszem, mindkét szülésem után annyira egyedül éreztem magam abban a tekintetben, hogy 37, illetve 41 hétig minden körülöttem forgott. Minden héten, főleg a végén már ugye minden nap járni NST-re, és csak azt kérdezik, hogy vagy, hogy érzed magad, mit tapasztalsz, és aztán megszülsz, és utána senki nem kérdezi meg, hogy te hogy vagy. Utána senki meg nem vizsgál a 6. hétig úgy, senki nem feléd fordul, hanem csak a baba felé, ami teljesen jogos, teljesen normális.
Meg tök oké, csak közben tehát hogy neked kéne rá gondot viselned.
És egyébként, amikor én megszültem nekem...
Csak egyet érted.
Igen.
Nekem eszembe se jutott ez egyébként, ameddig, hát nem tudom, 3 hónapos lehetett a kislányom, amikor a barátnőm megkérdezte, hogy és te hogy vagy egyébként, de eltelt addig 3 hónap. És a korababák anyukái, meg gondolom, még fokozottabban ki vannak ennek az érzésnek téve.
Igen, és van egy ilyen nagyon ambivalens dolog, amikor gratulálnak. És ezt hogy vedd jól, hogy mondjuk van egy 60-70-80 dekás gyermeked az inkubátorban szeparálva, te éppen a romjaidon csücsülsz a tetején, és nyilvánvalóan jó szándékból, szeretetből az emberek azt mondják, hogy gratulálok, és akkor nagyon sokunkban megkérdezik, hogy és de mihez? Tehát, hogy ez is egy ilyen nagyon-nagyon fontos. Ugye a Korénak van egy szakemberedukációs programja is, és ott mindig el szoktam mondani a szakembereknek azt, hogy elég megkérdezni, hogy hogy vagy, hogy vagy?
Ez az egy kérdés.
Hogy vagy? És abból, ahogy az anyuka majd válaszol, abból ki fog derülni, hogy nyitott-e a kapu az anyukánál, vagy be van csukva. Ha azt mondja a hogy vagyra, hogy jól, és arrébb megy, akkor ott egy csukott kapu van, akkor egy hét múlva újra meg kell tőle kérdezni. De ha hogy vagyra jön egy cunami, és az anyuka elkezdi mondani, akkor ott nagyon jó meghallgatni. Egy biztonságos, megtartó jelenléttel meghallgatni azt az anyukát. Mert annak az anyukának akkor nagyon fontos az, hogy elmondja, hogy amit ő érez. Igen. Én nagyon örülök, hogy te is egyetértesz.
Izgultam, hogy a Bogdán lesz a leghangosabb, de megnyugtató, hogy nem. Igen. Cuki vagy. Nem, én
hát ez
nem.
Teljesen, ez adja sav a borsát.
Igen. Neked ugye még kisebbek az ikrek, de a te esetedben is kíváncsi vagyok, hogy beszéltetek-e már erről, hogy ők korábban születtek, hogy más, hogy telt az életük első napja, illetve hát nálad már biztos, hogy jobban tőle.
Hát én bevallom őszintén, hogy ezt pont amikor egy adásban is elmondtam, hogy nem az önsanyargatás miatt, de hogy én időről időre ilyen legkésőbb negyed évente én meg szoktam nézni a fiúknak az akkori fotóit, beleértve az inkubátoros fotókat is Bencéről, meg mindent. És leginkább amiatt, mert hogy néha így tényleg, ahogy nézem őket, mondjuk ahogy fürdenek, vagy játszanak, vagy nem tudom én, és akkor így jó érzés belegondolni, hogy a Bence teljesen hát akkora, mint egy normális 3 éves kisfiú, a Bálint meg egyébként nagyobb, ő inkább 4 éves méreteiben, meg mindenhogy, meg egész nap énekelnek, nagyon aktívak, tök ügyesek, mindent, tehát nagyon ügyes gyerekek is, és hogy jó érzés belegondolni, hogy tényleg így a szeretet, meg a kitartás, meg így a szülői odaadás, az mennyit tud adni egy kisgyereknek. És én volt már egy csomószor, hogy a fiúkkal néztem még ezeket a képeket. Persze nyilván az összes többit is, tehát az 1 éves koriakat, meg a 2 éves koriakat, attól függ, hogy éppen mit szerettem volna megmutatni, de volt sokszor olyan is, hogy megmutattam a fiúknak azt, hogy mennyire kis picik voltak. Nyilván azért más egy 3 éves gyereknek a megértése ebből a szempontból, mint mondjuk majd 7 vagy 8 éves korában lesz, vagy 10-12 évesen, vagy akár majd felnőttként, de hogy én mindent meg szoktam velük beszélni, meg mindent szeretek velük megbeszélni, egészen onnantól, hogy nem tudom én, hogy milyen színű kanapét szeretnének majd a szobájukba, egészen odáig, hogy most például napok óta arról próbálok reggelente beszélgetni a Bencével, hogy este miért nehéz neki elaludni, és így tényleg fickándozik az ágyban akár 40 percig, mint egy halacska, tehát nem tudsz meglenni mellettem, elrúgja a vesédet. És így próbálok vele beszélgetni már napok óta minden reggel, hogyha fölébredünk, és megyünk az oviba, hogy hogyan tudnék esetleg ebben segíteni, vagy hogy emlékszik-e rá, hogy miért csinálja, vagy hogy miért nem tud elaludni olyankor, szóval szerintem ez tök fontos. És de sok is azt gondolom, hogy egy anyának az is az egyik legfőbb szerepe azon túl, hogy nyilván fizikai szinten eltartsa a gyermekeit, hogy fenntartsa őket, hogy érzelmi intelligenciát, meg kommunikációs készséget kell nevelni a gyerekekbe, és az ott kezdődik, hogy teljesen a lehető legkisebb korától ember számba veszed, és ugyanúgy beszélsz vele mindenről, mint egy felnőttel, meg ugyanúgy megbeszélsz vele mindent, meg ugyanúgy megosztod vele a saját érzéseidet, és megvárod, hogy az ő is el tudja mondani a sajátjait. Tehát szerintem ez nagyon fontos. Aztán lehet, hogy én túlzásba viszont, de remélem, hogy nem.
Hát nálunk ugye Jankánál ez úgy alakult, hogy nekem ugye ez lett a munkám, és ő ebben nőtt fel. Janka a koraszülöttségét különlegességnek éli meg. Tehát ő azt gondolja, hogy ez egy különleges dolog.
Így is van egyébként.
Igen, abszolút. Tehát, hogy nála például, ha lát egy mentőautót, akkor, és mondjuk valamilyen ilyen városi napon vagyunk, vagy valamilyen ilyen rendezvényen, akkor Janka rögtön felugrik a mentőautóban, megfogja az ambupumpát, elkezd ambúzni, és mondja, hogy akkor induljunk a babákért.
Édesen.
Tehát, hogy így nála ez abszolút így beépült, ugye én az intenzív osztályokra nyilván nem be, de hogyha adományokat viszünk, őt rendszeresen jelen van, ő jön, ő ezt tudja, ő ezt érti, Úgyhogy neki az élete része. Sőt, nálunk éppen most azért mondjuk ez engem is meglepett, de Jank ugye 15 éves lesz márciusban, de még most is egy... Nagyon durva.
Nagyon durva.
De még most is egy szövődmény miatt neki egy szemműtétje lesz. És akkor mondta, hogy anya, hát nem úgy volt már, hogy ezt kinőttem. Mondtam, hogy de drágám, teljes mértékben kinőtted, mert gyönyörű, okos nagylány vagy. De hogy most úgy alakult, hogy a szemeidnek néhány izma nem tudta követni ezt a, mert neki ROP műtétje volt, ez a retinopátia, ugye lézerezni kellett a szemét, mert egyébként ő megvakult volna. És az izmok most nem tudták ezt így jól követni, és most meg kell, hogy műtsék az ő szemét, de ezt is teljesen jól vette. Csak ennyit mondta, hogy hát azt hittem már, hogy én itt már mindent kinőttem. Mondtam, hogy ezzel lezárjuk. Tehát, hogy itt a vége, és akkor ezután már semmire nem lesz szükség. De hogy neki ez természetes, nem napi téma nálunk, tehát hogy nem e körül forog az életünk, de nyilvánvalóan azért ő ebben él.
És neki egyébként sok műtétje volt? Tehát főleg mondjuk így, tehát hogy mióta ő így a tudattában van a saját életének, azóta volt műtétje?
A hagyományos standard orr és garatmandula műtétje
volt. Tehát semmi,
volt. Semmi, jó. Még a picen volt ugye szemműtétje. Ebből a szempontból ő egy relatív szerencsés gyerek. Igen.
Kislengén. Örülök, hogy ti jöttetek abból a tekintetből is, hogy pozitív példákat hoztatok, hogy aki esetleg hasonló előtt áll, vagy éppen ilyenben van benne, annak ez egy szerintem nagyon fényes fény az alagút végén, hogyha mondhatom ezt. Arról ne feledkezzünk meg, hogy azért ez az éves 8000 szám, ez elég sok. És van baba, aki csak egy-két hétig van, aki nagyon sok hónapig van bent, és bár a Pampers is elég nagy összeggel támogatja a koraszülött osztályokat, illetve hát titeket, a Korét, meg a pelenkákat, de hogyha most november 21-ig a Rossmannba vásárolunk Pampers pelenkát, akkor minden csomag árával egy Pampers pelenkát mi is tudjuk támogatni ezeket a babákat végeredményben, úgyhogy már csak ezért is hazafele mindenki, vagy aki most épp út közben van, az menjen és vegyen egy Pampers pelenkát.
Az is, akinek nem kell.
Akinek nem kell, az is vegye, és vigye oda, ahol
nálunk elfér.
Nálunk is egyébként. Igen, mert hogy egyébként tényleg nagyon fontos, hogy ezek a pici pelenkák bekerüljenek az intenzív osztályra, és hogy ne nyakik legyenek pelenkázva azok az apró babák, hanem a megfelelő méretű, icipici és nagyon puha légáteresztő pelenkák lehessenek rajtuk. Úgyhogy mi a Kora is vásárolunk pelenkát, mindenki, akinek még pelenkás gyereke van Pampersben, van, és nagyon bíztatok mindenkit, hogy segítsünk együtt, és ezek a pici babák tényleg lehessenek ezekben a pici és nagyon jó pelenkákban.
Igen. Hát nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy jöttetek és meséltetek.
Mi is köszönjük.
És nektek pedig, hogy ilyen fontos dologgal foglalkoztok.
Igen. Igen. Nekünk
mi is köszönjük igen. Szépen.
Köszönjük.
Szuper volt.
Sziasztok.
A mai adást a Pampers támogatta.
Ha hozzászólnátok a témához, kérdeznétek, vagy csak úgy írnátok nekünk, megtehetitek az info@evamagazin.hu e-mail címen, de megtalálhatóak vagyunk Instagramon, Mesélj Anyukám néven, valamint érdemes csatlakozni a zárt Facebook csoportunkhoz is, amit Mesélj Anyukám néven találtok meg.
Ott ugyanis velünk, a műsorvezetőkkel, a vendégeinkkel, de akár egymással, a többi hallgatóval is beszélgethettek az adott adás témájáról, kérdezhettek, ajánlhattok témákat, elmondhatjátok a véleményeteket.
Ha tetszett a mai epizód, kérjük értékeljétek, vagy osszátok meg, meséljétek el másoknak is, hogy minden hétfőn új adással folytatódik a Mesélj Anyukám.
Sziasztok!
Aki szeretné támogatni a koraszülötteket, az most megteheti, mert a Pampers minden 2021. október 18 és november 21 között a Rossmannban vásárolt Pampers pelenka csomag után egy koraszülött pelenkát adományoz a koraszülött ellátással foglalkozó magyar kórházaknak, a Rossmann pedig összesen 3 millió forint értékű termékadománnyal támogatja a koraszülöttekért országos egyesületet.
A műsor a Béton partnere.